Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádióban a napindítót hallják Zalaegerszegről. A hónap legnagyobb ünnepe, Jézus születésének híruladása, gyümölcsoltó boldogasszony március 25-én. Krisztus megtestesült, hogy megváltson minket. Az egyház ezzel az ünneppel világossá teszi, hogy nem a születéssel, hanem a fogantatással lettünk emberré. A megfogant élet teljes értékű emberi élet. Erről beszélgetünk dr. Marx Gyula családapával, állandó diakónussal, házi orvossal. Hogy miért kerül sor erre a beszélgetésre, az nyilvánvaló szerintem minden rádióhallgató számára, hogy veszélyben van a megfogant életek többsége ma, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ahhoz szeretnénk most segítséget nyújtani, hogy mindenki világosan felismerje az emberi élet értékét, és kapjon támpontokat arra, hogy hogyan tudja védelmezni az életet.
Hogy az egész világon fenyegetve van-e a megfogant élet, ezt nem tudom. A mi kultúrkörünkben egészen biztosan így van. És ennek az okát abban látom, hogy az utóbbi évszázadban nagyon erősen és hangsúlyosan szerepel az ember gondolkodásában az, hogy az embernek szabadsága van. És ez azt jelenti, hogy döntéseket hozhat. És amikor ezt kiterjesztjük, ezt a szabadság fogalmat, és az én értelmezésemben már túlmegyünk azon a határon, amikor ez reális és elfogadható, akkor azt gondoljuk, hogy a mi szabadságunk, a mi egyéni szabadságunk, az fölötte áll mindenki más szabadságának. Mert az, hogy valaki dönteni szeretne arról, hogy lesz-e gyermeke, vagy nem lesz gyermeke, ezt odáig tartom a szabadság kérdésének, hogy a gyermek megfogam, vagy nem fogam meg. Onnantól, attól a pillanattól fog, hogy megfogam, ugye a keresztény tanítás azt mondja, hogy a fogantatás pillanatában Isten az emberi lelket beleteremti a megfogant magzatba. Tehát innentől fogva ez egy teljes ember, a másik ember felett nincs szabadságon rendelkezni. A vita mindig ezen van, hogy hol kezdődik az élet, mi az, amit már életnek mondhatunk. Erre azt szokták mondani, amit én itt most elmondtam, hogy ez egy nagyon anyától függő élet, tehát nem szabad és önálló emberi élet. Mi pedig erre azt szoktuk mondani, hogy az életünk során is nagyon sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol függeni fogunk másoktól, és mégsem jut eszünkbe, hogy innentől akkor a mi életünk megszüntethető. Tehát itt azt gondolom, hogy a keresztény tanítás az nagyon alaposan kimondja és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy az élet a fogantatás pillanatában megkezdődött. Innentől fogva, hát nagyon sok vitának nincs helye.
Emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy nagy társadalmi vita egy plakátkampány kapcsán, ahol egy 12 hetes magzat volt a plakáton feltüntetve, és mellette, hogy a szöveg, hogy ne öld meg, inkább add örökbe. És itt az abortusz mellett álló mozgalmak egyik másik vezetője azzal vádolta meg az életvédőket, hogy manipulálni akarják az embert, hogy egy ilyen fejlett magzatot fényképeztek le, holott csak a 12. hétig lehet hivatalosan abortuszt kérni, hogyha csak nincs valami veszélyeztető állapot, és nagyon megdöbbentek azon, hogy ez egy 12 hetes magzat, akinek már minden szerve abszolút felismerhető orvosilag. Van-e bármiféle félreérthető mozzanat az orvostudományban, ahol azt mondanánk, hogy innentől kezdve ember?
Nincs. Szokták próbálni bizonyos határokhoz kötni az emberi élet indulását, mikor fejlődik ki az idegrendszer, ami már ugye az embernek a sajátos gondolatvilágát, meg hasonlót meghatározhat, hogy akkor számítsuk onnan, ahol az idegrendszer kifejlődik, meg számos kísérlet történt erre. De erre mi mindig azt mondjuk, hogy ha megfogant petesejtet békén hagyják, abból ez kifejlődik. Tehát nincs jogunk azt mondani, hogy ez még nem ember. Az általad intézett vita az szerintem a rossz lelkiismeretnek a tükre. Tehát azért háborodtak fel rajta, mert nekem egyébként személyes tapasztalatom is az, hogy ez egy kényes téma, mert amikor ezzel szembesíted az abortuszpártiakat, akkor kiderül, hogy nem jó a lelkiismeretük. És én ezt végül is meg tudom érteni. Nagyon nehéz ezt úgy pártolni, hogy valaki utána nyugodtan a tükörbe nézzen. Volt egy ilyen tapasztalatom, néha tartottam előadást ebben a témában, ilyen nagyobb körben, és egyszer mondtam a feleségemnek az előadás után, hogy most egy nagyon rossz érzés van bennem, mert én most meg tudom mondani, hogy kinek volt már abortusz a hallgatóságban. Mert vagy sírni kezdett, vagy agresszív lett. Ami mind a kettő azt jelzi, hogy nagyon mélyen eltalálta az, amit mondtam. És hát a tiltakozásnak, vagy a lelkiismeret furdalásnak a jeleit azt nem is igen tudták titkolni. Tehát úgy érzem, hogy erről dühött viták mennek időnként, és nagyon agresszív megnyilvánulásokat is fel tudok sorolni, de ennek legtöbbször az az oka, hogy az ember érzi, hogy olyan területre tévedt, ahol hát nem mondhat már ki bizonyos elhatározásokat és ítéleteket, mert az a gyilkosságot követel.
Viszont a másik oldalról meg nem mondhatunk ítéletet azok fölött, akik ezt elkövették, nyilván, hiszen csak a tettüket ítélhetjük el. Mit lehet tenni, hogy megértsék, hogy mi van e mögött, hogy szembesüljenek ezzel a tettel, és ne az elkeseredett düh legyen a válaszuk?
Én nem nagyon szeretek ítéletet mondani, még cselekedet fölött sem. Ki vagyok én, hogy belelássak abba, hogy kinek a fejében mi játszódik le ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon mélyen az Istennel kellene elrendeznie mindenkinek, mert az Isten az egyetlen, aki gyógyulást adhat egy ilyen esemény után. Azzal, hogy én kvázi felülről egy ítéletet mondok, akár csak a cselekedetről is, nem a végrehajtójáról, azon én az én ő sorsát nem könnyítettem meg. Biztos vagyok abban, hogy nem lehet abortuszról döntést hozni úgy, hogy az ember meg ne sérüljön bele saját maga is. Ezért én nekem a szívemben mindig van egyfajta szánalom ezek iránt, az emberek iránt, mert aki nem talál el ebből az Istenhez, és nem tudja rendezni ezt a döntését, és nem talál valami vigaszt és valami gyógyulást, ezt élete végéig hordozza. És ez egy óriási kereszt az édesanyja részére is. Volt egy ilyen élményem egy szociális otthonban, hogy egy nagyon idős és demens ember abszolút nyugtalan volt, és állandóan valami ilyen, hát hol agresszív, hol egyszerűen csak eltévedt dolgokat csinált, és nagyon hangosan kiabált, és valaki rájött arra, hogy a kezében nyomott egy babát. És akkor azt elkezdtem megetetni, bejött a rendelésemre, és gyógyszert akart neki feliratni, meg teljesen irreális, mint egy élő gyermeket úgy kezdte kezelni, ilyen irreális módon. És őről a kiderült például, hogy fiatal asszony korábban parancsra, mégpedig az anyós parancsára engedett és elvetette a gyerekét. És ezt 90 éves korában a demenciájából mégiscsak felbukkantak ezek az emlékek, és nem hagyták nyugodni. Tehát ezt élete végéig hordozzák mindazok, akik a gyógyulásra nem találnak rá. Ha azt kérdezed, hogy mit tudunk mondani nekik, akkor azt tudjuk nekik mondani, hogy van Isten az égben, és van irgalom, és van megbocsátás azoknak, akik ezt keresik, akik ezt szeretnék megkapni, akik ezt nem utasítják el.
Nagyon sok mindent felsoroltál, lehetőséget, viszont diakonusként, vagy akár egyházi előjáróként, vagy orvosként te milyen tanácsokat tudsz adni megelőzés szempontjából, hogy ne kövessék el az abortuszt? Azok, akik ezt fontolgatják, vagy találkoztál a praxisod folyamán ilyen esettel, amikor talán a Jóisten általad üzent annak az illető személynek, hogy ne kövesse el ezt a hibát, vagy bűnt, vagy bárminek is nevezzük most per pillanat.
Találkoztam, bár nekem nehézséget jelent, hogy rólam közismert a hovatartozásom, ezért azok, akik abortuszt fontolgatnak, azok tartanak attól, hogy én elutasítom az erről szóló beszélgetést, illetve megvetem őket. Holott ez nincsen bennem. Én azt gondolom, hogy mikor valaki döntés előtt áll, akkor nagyon őszintén kell vele beszélni. Talán fel kellene neki vázolni azt a lelki állapotot, amire esetleg nem gondol. Ez nem arról szól, hogy most ezt egyszer eldöntöm, aztán esünk túl rajta, és túl vagyunk az egészen, hanem arról szól, hogy ez egy életre szóló döntés, úgy, ahogy a gyermek megtartása is az, az elvétele is az. És azt hiszem, hogy ennek a nehézségeit ilyenkor az ember nem fogja fel igazán teljes mélységében. Szabadulni szeretne valamitől, ami most rosszul vagy rosszkor jött neki, és ezért sokszor érzelmileg a döntés tulajdonképpen már megszületett, és az érveket, azokat próbáljuk ennek megfelelően beállítani. Ezért fontosnak tartom, hogy ha erről valaki beszélgetni akar, akkor őszinte választ kapjon. Nem elítélő választ, hanem őszintét. Életünkre jellemző, nem fogjuk fel, hogy amikor választunk valamiből, annak a következményeit is választjuk. Ritkán gondolunk arra, hogy az élet összes komoly döntése olyan, hogy az nem egy egyszeri jó vagy rossz döntés, hanem a következmények vállalása, és egyébként a következmények vállalásával javítani is lehet a sorson, meg rontani is lehet rajta. Lehet, hogy ez egyébként gyereknevelési hiba. Gyerekeknek kellene megtanítani, hogy minél komolyabb egy döntés, annál jellemzőbb rá, hogy csomagot választunk. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint az őszinte beszéd és a személyes példa. Nagyon sokat lehet rontani azzal, hogyha nem vagyunk hitelesek. Tehát mi azt tehetjük, hogy úgy élünk, ahogy tanítjuk, és úgy tanítjuk, ahogy hisszük. Ez néha egyébként elég nehéz feladat, mert nekünk is megvannak a nehézségeink. Mi sem egy burokban élünk, és az a társadalom, ami körülvesz minket, az a mi életünkre is nagyon mély hatással van. Nehéz kikerülni, hogy az ember ne szembesüljön ilyen helyzetekkel. Elnéztem én is a gyerekeimet, hazajöttek, és mesélték, hogy hozták kirándulásokon, mik történtek, és még mik történhettek volna. És hát láttam rajtuk, hogy sokszor gúnytárgyává tették őket azért, mert ragaszkodtak a hitükhöz. Én mindig nagyon próbáltam megerősíteni őket, és a feleségem mindig meg akarta adni a lehetőséget, hogy beszélgessünk erről, hogyha valami kibeszéletlen konfliktus feltételeztünk. De azt gondolom, hogy ez az alap. Aztán utána többiekkel, akik esetleg nem ezt hozzák hazuról, a többiekkel akkor kell erről beszélni, amikor valami apropója van. Látunk egy filmet, vagy van egy társunk, aki esetleg megküzdi a maga harcait, és akkor ott ide vagy oda állunk, akkor van alkalom erről beszélni. Abban nem nagyon hiszek, hogy csak úgy ilyen kvázi osztályfőnöki órákon ezt majd mélységeiben átbeszéljük, hogy felelősség nélkül mindenki azt mond, amit akar, az nem alkalmas erre.
Vannak azok a generációk, most már lassan nőnek fel, akik mesterséges megtermékenyítés által jöhettek létre. De hogy az is megfogant élet?
Az is megfogant élet, és itt elsősorban nem az egyháznak a mesterséges megtermékenyítés ellen kifogása van, mert nem természetes, hogy az eljárások túlnyomó többségében rengeteg megtermékenyített petesejtet hoznak létre, és abból válogatnak, a többi pedig kísérletek, meg őssejtek, meg hasonló sorsa jutnak. Ez végképp nem fogadható el, ez azt gondolom, hogy egy nem keresztény ember számára sem elfogadható, hogy valaki tulajdonképpen azért lesz világra hozva, hogy eszköze legyen mások gyógyításának. Ha egy párnak nincsen gyermeke, az biztos, hogy egy szorongató nehézség. Én ezt nagyon könnyen meggyőzhető vagyok erről. De azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezzel a párral az Istennek nincsen szándéka. Sokkal jobb kutatni azt, hogy mi van az Isten könyvében rólam megírva, és abba a feladatba beleállni, és abba az irányba terelni az életemet, mint a saját elképzelésemhez mindenáról ragaszkodni, és adott esetben, hát ugye az előbb beszéltem erről, hogy mindennek következménye van, egy olyan csomagot választani, aminek a többi következményét nem biztos, hogy a választás idejében tudtuk és felfogtuk.
Elmondanám a hallgatóknak, hogy ti egy nagy döntést hoztatok feleségeddel, és 8 gyermeket vállaltatok és neveltetek fel. Ez mennyire volt az elején tudatos döntés, mennyire volt megegyezés, mert úgy tudom, hogy te nem ilyen nagy családból származol, nem tudom, hogy feleséged.
Nem ennyire nagy.
Ma már nagy családosnak számítnak.
Négyen voltunk annak idején, testvérek, a feleségem még 7-en. És mi azzal vágtunk bele, hogy mi azért legalább 5 gyereket szeretnénk. És próbáltunk ragaszkodni az egyházi tanításhoz minden téren, tehát fogamzásgátlás terén is, meg gyermekvállalás terén is. Úgyhogy mi túlmentünk a mi eredeti elgondolásunkon, de én ezt egy percig nem bántam meg. Ha most úgy bennem lenne, hogy ez az utolsó 3 nem lenne, ugye ráadásul végén egy ikerpárom volt, ami hát ez különleges történet. De ha úgy belegondolok, hogy az utolsó 3 nélkül lennék, akkor úgy érezném, hogy sokkal szegényen vagyok. Én azt hiszem, hogy az emberek fejében a gyermeknevelésnek a szépsége és az áldása az valahogy nem tudatosul, ebben mindig a nehézséget látjuk, meg a kiadást, meg az áldozatvállalást, meg a nem tudom én mit. Tegnap előtt hallottam egy beszédben, hogyha az embernek a gyermekvállalás miatt a zsebe szegényebbé válik, akkor azt a szívén keresztül visszakapja. Ezzel én nagyon mélységesen egyetértek.
Valamikor emlékszem, hogy a prédikációdban is megfogalmaztad ezt, hogy csodának számít számodra te életedben az, hogy a gyerekednek, a gyerekeidnek a nevelése az tudtad finanszírozni. Tehát, hogy emlékszem, amikor erről tanulságot tettél, hogy mindezek mellett az, hogy támogatni tudtad, neveltétek, és együtt tudtatok haladni az Isten útja felé. Ez akkor úgy meglepett engemet a prédikációban, hogy ez csodaként fogod fel, hogy ezt észreveszed az életedben.
Ez nagyon mélységesen így volt. Az az igazság, hogy mindig mosolyogva hallgatom, mikor azt mondja valaki, hogy ez már nem fér bele a pénzügyi keretünkbe, mert az meg van tervezve, és ki van számítva, és ilyenkor mindig eszembe jut, és honnan tudod, hogy holnap hogy fog kinézni ez a költségvetés. Fogalmad nincs. Az Isten a bátorságot, meg a ráhagyatkozást, azt mindig megjutalmazza. Ezt én, ha visszanézek az életemben, én ezt mindig igazolva látom. Azt meg, amikor leülök, és kiszámítgatom, hogy na most még egy gyerek belefér, hát az olyan szegényes emberi tervezgetés a jövő ismerete nélkül.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Önök a napindítót hallották Zalaegerszegről. Műsorunkat visszahallgathatják az archívumban. Áldott vasárnapot kívánunk! Gömbös Katalint
és Demeter Istvánt hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Yeah.